Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban a Makabeusok első könyvével folytatjuk az Ószövetség megismerését. A könyv eredetileg héberül íródott, körülbelül Krisztus előtt 100-ban, de majd püspökatya ebben talán megerősít. Az első Makabeus könyv a kor legrészletesebb történelmi dokumentumának tekinthető. Egy ötgyermekes családról szól, akik forradalmi tetteikkel, majd pedig katonai hadvezetéseikkel Izrael visszanyerte önállóságát a hellénektől. A legkiemelkedőbb hadvezérük mindközül Júdás Makkabeus volt. Ahogy olvastam, rögtön az első fejezetben találtam egy olyan szövegrészt, aminek nagyon nehéz volt az értelmezése, ebben szeretnék segítséget kérni püspökatyától. Idézném, a népből néhányan készek voltak rá, hogy elmenjenek a királyhoz. Ez felhatalmazta őket, hogy pogány szokásokat vezessenek be. Pogány szokás szerint testgyakorló iskolát létesítettek Jeruzsálemben, újra növesztették előbőrüket, és elpártoltak a Szent Szövetségtől. Szövetségre léptek a pogányokkal, és arra adták magukat, hogy vétkezzenek. Miről hallunk itt?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Makabeusok két könyve egy óriási szabadságharcról, egy függetlenségi háborúról szól, amellyel egy kicsi nép, a zsidó nép egy hatalmas birodalommal szemben győzni tudott, és a függetlenségét Krisztus előtt 164-ben valóban kivívta. Egy lelkesítő, sok-sok katonai győzelemről és nagyon nagy vallási odaadásról, lelkesedésről szóló könyv a két Makabeus mű. Hogy egy kicsit el tudjuk helyezni ezt a történelemben, tekintsünk egy pillanatra vissza. A zsidóság a babiloni fogságból hazatér Krisztus előtt 538-ban. Talán emlékezünk erre, hogy a perzsa birodalom győzte le Babilont egy nagyon különleges uralkodó Kűrosz segítségével, aki vallásilag egy toleráns gondolkodású uralkodó volt, és azt tartotta, hogy minden nép hazatérhet, a saját nyelvét, a saját kultúráját, vallását gyakorolhatja, templomait fölépítheti. Ezáltal tértek vissza a zsidó fogságban élő csoportok is Jeruzsálembe, illetőleg Júdeába. És ettől kezdve 200 éven át a zsidóság a perzsa uralom alatt él. Érdekessége ennek a perzsa birodalomnak, hogy a birodalmi nyelv nem a perzsa nyelv lesz, hanem az arám, vagyis tulajdonképp a babiloni birodalomnak a nyelve, ez megy tovább. A zsidó nép is lassanként teljes egészében ezt a nyelvet veszi át, tehát a hétköznapi nyelv, amit használnak a zsidó családokban, már nem a héber, hanem az arám nyelv, a babiloniak által is használt arám nyelv. Ez a magyarázata annak, hogy Jézus anyanyelve is arám lesz, ahogy a nő prédikál, ahogy a nő átadja az örömhírt, az ezen a nyelven történik. A perzsák adnak egyfajta vallási önállóságot a zsidóságnak. Ennek az eredménye az, hogy a zsidó népnek van egy etnikai, egy nemzeti felelőse, ez a főpap. Van egy temploma Jeruzsálem, ahol lehet adót szedni. Ez egy vallási adó, de ebből eltarthatják, működtethetik a saját nemzeti önkormányzatukat, ha lehet így mondani, ápolhatják a vallásukat. Kialakul egy írástudó réteg, amelynek segítségével a zsidó nép őrzi az ősök hagyományát, identitását, kultúráját. Egy hatalmas nagy változás történik kb. 200 évvel később, 333-ban. Ekkor a makedón Nagy Sándor, egy hatalmas nagy hadvezér, akinek óriási ambíciói vannak, gyakorlatilag a teljes Közel-Keletet meghódítja. Mezopotámiát és Egyiptomot is. Eljut egészen Indiáig. És ezzel kezdődik az úgynevezett hellenista kor, vagyis görög korszak. Ez görögöt olyan értelemben használják, mint kultúra és nyelv. Tehát itt nem Görögország hódította meg Közel-Keletet, hanem egy nagyszerű makedón hadvezér. A hellenizmus elterjed az egész ókori keleten. Mit jelent ez? Lassanként a görög nyelv lesz a közös nyelv, amit mindenki ismer és használ. Úgy, ahogy manapság az angol, úgy akkoriban a görög volt ez a kommunikációs nyelve. A kultúrának, de lassanként a hétköznapi embereknek is. Látjuk ezt akár az evangéliumban. A tanítványok közül nagyon soknak a neve nem zsidó név, nem héber eredetű, nem arám eredetű, hanem görög. Filippos, Fülöp azt jelenti, hogy lókedvelő, görögül. Andreas azt jelenti, hogy férfias, az Andros görög szóból. Bertalan, Márk, és lehetne ezt folytatni. A Krisztuskorabeli uralkodóknak, a zsidó uralkodóknak a nevei is általában görög nevek. Alexandra, Antigonos, Herodes, Antipász, Antipater, Hirkánosz, Agrippa, csupa görög név, vagyis mutatja, hogy a zsidó uralkodó osztály is ezt a görög kultúrát szerette, kedvelte, irigyelte is, próbált ehhez alkalmazkodni. Egész Izraelben a görög építkezési stílus megjelenik. Ennek a legeklatánsabb példája maga a jeruzsálemi templom, ami tele volt görög oszlopcsarnokokkal. Nagyon sok zsidónak nem is teljesen tetszett az, hogy ennyire görögösödik a vallási életnek a legszentebb, legfontosabb helye. De ilyen nagy görög stílusú városok voltak Geráza, Gadara, Skytopolis, ez a genezáreti tótól közvetlenül egészen közel délre elterülő nagy görög város. Fülöp Cezáreája, ahol Jézus gyakran megfordul. Talán az is meglepő számunkra, hogy itt egy pogány szentély is van. Egy Bániász vagy Pániász nevű pán szentély. Joppe városa, ahol Szent Péter látja azt a különleges látomást, amely engedi, hogy menjen a pogány századosnak a házába, és aztán később megkeresztelje őt. Hogy mennyire ott van a hellenizmus ennek a kornak a teljes berendezkedésében, hadd mondjak még egy döbbenetes példát, Jeruzsálem mellett közvetlenül fekszik a Betesda fürdő, ez a falak mellett egyből a város közvetlen közelében. Innen hozzák, innen merítenek vizet, illetőleg itt fürdetik meg, mosdatják meg a bárányokat is a feláldozás előtt. Ezért is hívják Juh kapunak a városnak ezt a kapuját. És itt alakul ki egy gyógyhely, és a Betesda fürdő egyben betegeknek a gyógyítására is szolgált, illetőleg ezért könyörögtek. És döbbenetes, hogy a fürdő mellett találunk egy kicsi Asklepiosz szentét, egy görög szentét. Asklepiosz a gyógyítás istene. A zsidó népnek a legfontosabb kultuszhelye a templom mellett alig pár száz méterre egy kis pogány szentély. Amikor valaki beteg, mindenfajta utat keres, manapság is így van. Ez így volt az ókorban is. És úgy látszik, hogy próbálták a pogány istenség segítségét is ehhez kérni. Jeruzsálemben volt zsinagógája a cireneieknek és az alexandriaiaknak, ezt halljuk az apostolok cselekedeteiben, vagyis voltak görögül beszélő zsinagógák, akik nem tudtak már sem héberül, sem arámul, ők ilyen helyeken gyűltek össze imádkozni. Szintén nagyon érdekes, hogy egy alkalommal azt halljuk az evangéliumban, görögök jönnek és beszélni akarnak Jézussal. És oda mennek Fülöphöz és Andráshoz, talán pont azért hozzájuk, mert nekik görög nevük van. És sejtik, hogy nekik van egy szimpátiájuk, az arámul nem tudó, egy kicsikét talán elpogányosodott, a pogányokkal közelebbi kapcsolatban levő zsidók felé, a görögül beszélő zsidók felé. Ebben az időben születik meg a Biblia görög nyelvű fordítása. Ennek kettő szélja van, az egyik az, hogy a görögül tudó, a héberül már nem tudó zsidók számára egy olvasható, ismerhető Biblia legyen, de talán még inkább a célja az, hogy az egész görög világ felé a zsidóságnak a hitét közvetítse, megvallja. Ezt a remek művet, a Bibliát átadja a pogány világnak is. Ebben az időben a zsidóság nagyon nagyra tartja a görög filozófiát. Olvassák, becsülik, mellé állítják Mózest, és mindig azt mondják, hogy Mózes a legnagyobb filozófus, de a többi filozófiát is olvassák és tanulják. Óriási kereskedelem alakul ki az egész földközi tenger környékén, és nagyon sok ilyen görög stílusú termék érkezik Izraelbe is. Hadd mondjak erre egy érdekes példát, talán tudjuk, hogy a diakónusok ruháját így hívják, hogy dalmatika. Ez ebből a korból származó név, és azt jelenti, hogy Dalmáciából származó ruha. Ezt a görög kultúrának a terjedésével, a nagy kereskedelmi forgalommal hozzák lassanként Palesztinába is, és lesz lassan egy egyházi öltözetnek a megnevezése formája is. Ünnepi játékok vannak nagyon sok felé. A zsidó nép tehát a görög kultúrának sok-sok elemét átveszi, csodálja, ebben él. Görögül kezdenek beszélni. Ez az oka annak, hogy az új szövetség összes írása görögül maradt ránk. Mert ez volt a közvetítő nyelv. Annak ellenére, hogy Jézusnak és a tanítványoknak az anyanyelve arám volt, mégis ezen a nyelven írják az első keresztények, az apostolok és a tanítványai az új szövetség írásait. Eddig tehát semmi konfliktus nem volt a görög és a zsidó kultúra között. Hogyan születik meg ez a nagyon nagy feszültség, amiről hallunk a Makkabeus könyvekben? Nagy Sándor, aki a hatalmas hódításokat végrehajtja 333 táján, nagyon fiatalon meghal, és a halálos ágyán a birodalmát 4 hadvezérére hagyja, tehát 4 felé osztja. Ebből 2 különlegesen fontos, Ptolemaiosz, aki Egyiptomot kapja, illetőleg akkoriban még Palesztinát is. Ez a 2 egybe tartozott. A másik pedig Szeleukosz, aki Mezopotámiát kapja. Sokáig, ahogy említettem, Palesztina, tehát a zsidóság Egyiptomhoz van kapcsolva, a Ptolemaida uralkodó házhoz, akik a vallási kérdésekben nem szólnak bele. Azonban egy kicsit több mint 100 évvel később, sokfajta háború eredményeként átkerül Palesztina Szeleukidák uralma alá. Ekkor sincs még semmi jelentős probléma, egészen addig, amíg egy zsidógyűlölő, nagyon diktatórikus, fékezhetetlen uralkodó kerül a Szeleukida trónra, 4. Antiochus Epifánész, 175-ben Krisztus előtt. Ő fanatikus módon elkezdi a zsidó vallást üldözni, és eljut odáig, ez Krisztus előtt 167-ben történik, hogy a jeruzsálemi templomba, vagyis a legszentebb helyre egy pogányoltárt állíttat föl. Ő az, aki erőltetni kezdi azt, hogy a körülmetélkedést tiltsák meg. A legfontosabb jelet, amivel minden zsidó férfi a testén is hordja az Istenhez való tartozását, szüntessék meg. Vagy a szombat megtartását kezdi tiltani, vagy kötelezni akarja arra a zsidókat, hogy disznóhúst egyenek, pogány ünnepeken részt vegyenek. Az idézett bibliai mondatok, azok pont a körülmetélkedéssel vannak kapcsolatban. Arról hallunk, hogy Jeruzsálemben egy gimnáziumot létesítenek, egy testgyakorló iskolát. Görögül gymnosz azt jelenti, hogy mezítelen. És a gimnázium az ebből a szóból származik. Ez egy érdekes oktatási intézmény volt a görög világban, ahol tanítottak is, tehát rendes iskolaként is működött, de sportoltak is. És a görög világban nem ilyesfajta ruhák voltak, mint manapság, hanem ilyen hosszú tógákban jártak, ezeket levették a sport alatt, tehát mezítelenül sportoltak. A zsidó gyerekek, amikor ezt a külföldről vagy görögös eredetű dolgot kezdik gyakorolni, azt gondolják, ez a modern, vagy ehhez kell nekik is lassanként alkalmazkodni, ugyanezt teszik, de az ő testükön látszik a körülmetélkedés, és szégyellik. És ezért kitalálnak egy olyan műtétet, amivel ezt egy kicsit próbálják utólagosan elrejteni. Erről szól ez a kis bibliai mondat. Lassanként a főpapok körében is kialakul egy olyan gondolat, hogy teljesen alkalmazkodni kell a görög kultúrához. És ennek az eredménye, hogy harmadik Oniás, egy nagyon szent életű főpap után a testvére Jászon kerül a főpapi székbe, aki teljesen a hellenizálás, a zsidóvallásnak a föladása mellett foglal állást. Ez is döbbenetes, hogy a vallási vezetők körébe eljut ez a gondolat, hogy föl kell adni a hitünket, és teljes mértékben a görög gondolkodáshoz, valláshoz kell alakítani önmagunkat. Ekkor robban ki a Makkabeus fölkelés, tehát 167-ben Krisztus előtt. Tulajdonképpen ez a nagy vallási üldözés, illetőleg provokáció robbantja ki, váltja ki a zsidó népből az ellenreakciót. Vannak történészek, akik azt mondják, hogy ha ez nem lett volna, nem lett volna ez a szörnyű vallási üldözés, akkor lehet, hogy lassanként a zsidó nép elgörögösödik, asszimilálódik, beolvad, eltűnik. Ez egy vészreakciót vált ki a zsidó népben, legalábbis nagyon sokakban. És ezeknek a vezetője Mattatiás, egy Modimból származó pap, akinek 5 fia van, ezek közül az egyik Júdás, Makkabeus. Fölháborodnak, és Mattatiás azt mondja, hogy ő kimegy a hegyekbe, aki az Úrral tart, az jöjjön vele. És születik egy ilyen szabad csapat. Nagyon sokan kezdenek hozzájuk csatlakozni, és hősies küzdelmekben egy óriási birodalommal szemben, egy kicsi nép, bátran, kicsit úgy, mint Dávid Góliáttal szemben, nekifut ennek a falnak, és győznek. Egymás után nyerik a különböző csatákat. Ez félig meddig úgy kell elképzelni, mint egy partizán háború. Tehát rajta ütnek az ellenségen, sokkal nagyobb létszámú seregeken, jobbról, balról, hegyekből, rejtek helyekről rajtuk ütnek és győznek, megfutamítják őket. Így foglalja el 164-ben Júdás Makkabeus Jeruzsálemet. Ez a fölkelésnek a nagy győzelme. Újra szentelik a megszentségtelenített templomot. Ennek az emléke a Hanukka ünnepe a zsidóknál, ami karácsony táján szokott lenni. 8 ágú gyertyatartót használnak ilyenkor, mert 8 napon át szentelték újra a jeruzsálemi templomot.
Kik voltak ennek a nagyszerű Makkabeus családnak tagjai? Előbb a feje, majd fiai is fennmaradnak az évezredek során az Ószövetségben.
A család fő Mattatiás egy Modimban, vagyis Júdeának a tengerhez közelebbi részén, Jeruzsálemből a tenger felé haladva találhatjuk meg ezt a várost. Ebben a városban élő pap Mattatiás, az ő fiai azok, akik ennek a szabadságharcnak, függetlenségi háborúnak a nagy hősei. A legnagyobb, legjelentősebb közöttük Júdás Makkabeus. Makkabeus valószínűleg azt jelenti eredetileg, hogy az Úr választotja, vagy az Úr jelölte ki. Tehát egy ragadvány név, az eredeti név a Júdás, csak tettek hozzá egy ilyen a tisztségét, a történelmi küldetését kifejező nevet. A név azonban nagyon hasonlít ehhez a görög szóhoz is, hogy kalapács, ami jelzi a nagy harci erejét, bátorságát, a győzelmeit. A családnak az egyik ősét így nevezték, hogy Hasmónos, vagy Hasmónos görögösen. Emiatt a dinasztiát, amelyik születik, így nevezik, hogy Hasmoneus dinasztia. Mattatiásnak édesapja vagy nagyapja volt ez a Hasmónos, és ő az a névadó, aki később a dinasztiának, az uralkodó családnak, ugyanis ebből egy közel 100 éven át uralkodó család születik. Ennek a dinasztiának a nevét ez az ős adja. A gyermekek sorban az 5 fiú, János, Simon, Júdás, a Júdás Makkabeus, aztán a 4. Eleazár és az 5. Jonatán. Jonatán lesz az, aki Júdás után átveszi majd az ország vezetését 160-tól 142-ig. Simon pedig, aki Jonatán után veszi át 142-től 134-ig. És ettől kezdve tovább is uralkodik ez a Hasmoneus dinasztia. Még akkor is, amikor a rómaiak 63-ban Pompeius vezetésével meghódítják Júdeát, ekkor is meghagyják ezt a dinasztiát, mint Róma kegyeiből uralkodó családot. Egészen nagy Heródesig, aki Krisztus előtt 39-ben kerül a zsidó országnak a vezetésére, lesz az országnak a királya szintén Róma kegyéből. Ez már egy teljesen másik család, edomita gyökerű család, de egészen eddig, tehát Heródesig, több mint 100 éven át a Makabeus család uralkodik a független zsidó ország fölött. Egy kis nép hatalmas szabadságharcát látjuk itt, és csodálhatjuk meg. Hadd említsem rögtön, hogy a családból és az ő politikájukból probléma is adódott a zsidó nép számára. Az egyik probléma az volt, hogy ez eredetileg egy nagyon tisztán vallási fölháborodásból, illetőleg ragaszkodásból, lelkesedésből születő mozgalom volt. És csatlakoztak hozzá az úgynevezett haszídok, a jámborok, tehát nagyon sok olyan ember, aki a hitet akarta védeni. Egyre inkább azonban a mozgalom politikaivá vált, és egy dinasztiának az érdekeit kezdte szolgálni. És emiatt ezek a jámborok elszakadnak, a haszídok elszakadnak tőlük, eltávolodnak a Hasmoneus család támogatói közül. Belőlük születnek a farizeusok, tehát a farizeus mozgalomnak az eredete itt van. Egy nagyon erős vallási mozgalom, amely a hellenista görög kultúrának a vallásukat beolvasztani, eltüntetni akaró tendenciájával szemben lázad föl, és a zsidó identitást védi, a hitet, a hagyományokat, a törvényt, a nyelvet, a hithez való ragaszkodást és hűséget. Ennek a hősei a farizeusok, ők lassan ettől a dinasztiától eltávolodnak. És ugyancsak egy nagyon nagy problémát jelent az, hogy Krisztus előtt 152-ben Jonatán, a király, elhatározza, hogy ő főpappá szentelteti magát. Annak ellenére, hogy az ő családjuk, Matatiás és az ősök, tehát ez a papi család nem a főpapi ágból volt. Tudjuk, hogy a zsidóságnál csak a cádokita, vagy ahogy az evangéliumban hívják, szadduceus családokból való pap lehetett főpap. Csak cádok utódai közül lehetett főpap. Ők nem ezek közé tartoztak, mégis Jonatán kitalálja ezt, hogy neki nem elég a királyi cím, hanem főpap is akar lenni. Nagyon sokakat Jeruzsálemben ez fölháborít. Elsősorban a papság és a főpapság köréből. Tehát nagyon sok pap kivonul a templomból, és ebből születik a kumráni közösség. Vagyis két nagyon fontos ága a zsidóságnak a Hasmoneus korban, a Makabeus féle fölkelés után születik, a farizeusok és a kumrániak. A kumrániaknak a magja papok, akik Jeruzsálemben szolgáltak, de ezt az összefonódást politika és vallás között, ezt nem tudták elviselni, nem tartották jónak. Úgy érezték, hogy az egész templom hiteltelenné vált, az ünnepeik sem hitelesek. Ezért elkezdenek egy másfajta naptárat használni. Azt mondják, hogy jeruzsálemi naptár nem is helyes, az ünnepek nem is akkor vannak, amikor Jeruzsálemben ünneplik, és nekik van egy külön naptáruk, amikor a húsvétot és a többi ünnepeket meg kell ülni. Hogy a kumrániaknak a gyökere, az cádokita, vagyis szadduceus, ezt nagyon sok apró jelből látjuk. Van egy nagy vita például a jeruzsálemiek, vagyis a farizeusághoz kötődő írástudók és a kumrániak között. Számunkra talán különleges, vitáztak azon, hogyha egy tiszta edényből, egy tiszta folyadékot töltünk egy olyan helyre, ami tisztátalan, akkor a folyadék a tiszta edényben tisztátalanná válik-e? Mivel kapcsolatba léptek, ahogy öntöttük, a vízsugáron keresztül, vagy a folyadékon keresztül kapcsolatba lépett a tiszta folyadék a tisztátalan helyjel, emiatt az edényben maradó folyadék is tisztátalan lett-e, vagyis folyásirányjal ellentétben is terjed-e a tisztátalanság. A kumrániak úgy tartották, hogy igen, ők egy szigorú irányzat voltak. Azt tartották, hogy ilyenkor az egész edény bellevő folyadék tisztátalan. A farizeusok viszont úgy tartották, hogy nem. A Misnában ugyanezt a vitát megtaláljuk olyan módon, hogy a szadduceusok vitatkoznak a farizeusokkal, és a szadduceusok ugyanazt mondják, mint a kumrániak. Tehát szemmel láthatóan a kumrániak azonosak nagyon sok tekintetben a szadduceusokkal, mert ez egy főpapi irányzat, és a szadduceusok a cádokita családnak a leszármazottai. Ez a név, hogy szadduceus, ezt jelenti, hogy cádokita, a két szó ugyanaz. Vagyis a kumrániak gyökere a főpapság, a politika és a vallás közötti összefonódás ellen föllázadó főpapság. Mai magyar kategóriákban azt is mondhatnánk, hogy a békepapság ellen kivonuló, kicsit föld alatt élő egyház, üldözött egyház. Ez jelenik meg Qumránban. Egy tisztább vallási irányzat. Nem csak Qumránban vannak jelen, hanem az egész országban. Ez egy nagy lelkiségi mozgalom. Qumrán csak a szellemi központjuk. De nagyon sokan, egyszerű emberek, papok, írástudók közül is őhozzájuk csatlakoznak. Nagyon különleges ebben a közösségben, hogy rengetegen élnek nőtlenül, mert az egész lényüket a messiás várása tölti be. A fő bibliai mondatuk, amit használnak, Izajás prófétának a mondata, készítsétek az Úr útját a pusztában. Ezért mennek a pusztába, Qumránba, hogy a messiás eljövetelét előkészítsék. Keresztelő János, akiről azt halljuk, hogy a pusztában élt, amíg nem lépett föl Izrael előtt, valószínűleg hosszabb időt Qumránban tölt, a pusztában. És neki is az alapmondata ugyanez, készítsétek az Úr útját a pusztában. A qumrániaknál is voltak megtisztuló mosakodások, hogy a bűneiktől tisztuljanak, és így egy tiszta nép várhassa a messiást. Keresztelő János nagyon hasonlót tesz. A Jordánban alámeríti, megkereszteli az embereket, hogy fölkészüljenek a messiás fogadására. A qumrániak között létezett egy ilyen szokás, hogy vagyonközösségben élnek. Beadják egy idő után mindenüket közösbe. Az első keresztényeknél ugyanezt látjuk. Mindent a tehetősebbek odaadnak a közösség szolgálatára, a szegények megsegítésére. Qumránban voltak szent lakomák, ahol kenyeret, bort és mézet fogyasztottak. Megint csak nagyon hasonló vagy köthető az eukarisztiához. Tehát látjuk, hogy számtalan kapocs van ebben a messiás várással teli és egy tisztább vallásosságot kereső mozgalom és az evangéliumok, illetőleg Jézus örömhíre között. Vannak azonban óriási különbségek is, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a kereszténység innen születik, vagy keresztelő János keresztsége azonos lenne a qumráni közösség által gyakorolt mosakodásokhoz. A mosakodások minden nap történtek, és mindenki saját maga ment le a mosakodó medencébe, és végezte el ezt a szertartást. Keresztelő János teljesen más csinál. Ő nála egyszeri ez a dolog, a megtérést jelzi, a belső megújulást. És nem saját magát kereszteli meg valaki, hanem a próféta keresztel. Ő készíti föl a népet a messiás fogadására. A qumrániak tanítása is teljesen más, mint Jézusé. A qumrániak például azt mondják, hogy szeretni kell a világosság fiait, de gyűlölni kell a sötétség fiait örök gyűlölettel. Jézus homlokegyenest ellenkezőt tanít. Azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. A qumrániak azt tartották, hogy asszony, gyermek és idióta ne lépjen a szentek gyülekezetébe, vagyis csak egészséges férfiak. Jézus homlokegyenest ellenkezően gondolkodik. Asszonyok is hallgatják, odaengedi a gyermekeket, azt mondja, ilyeneké az Isten országa. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy Qumránból nő ki a kereszténység, sokkal inkább arról, hogy hasonló dolgok megjelennek ebben a messiás várás igézetében élő közösségben, mint amelyek aztán a kereszténységben is. Mivel mind Qumrán, mind a farizeusok elutasítják a Makkabeus családnak a későbbi működését, emiatt a Makkabeus könyvek Qumránban sem maradtak fönn, tehát nem másolták, és mivel a farizeusi ág lesz a zsidóságnak a fő ága később, amelyik megfogalmazza a zsidó kánont, és másholtatja a zsidó tekercseket, ezért, noha a Makkabeus könyv héberül íródik, nem marad fönn héberül, mert nem másolják. Tehát csak görög változatban maradt ránk. Hogy héberül megvolt, ezt tudjuk nagyon sok forrásból, illetőleg látszik a szövegből, mert tele van hebraizmusokkal, vagyis olyan fordulatokkal, amik nyilvánvalóan egy héber szövegnek a görög fordításából erednek. Nagyon sok egyházatjánk említi, hogy ő még látta a Makkabeus könyvet héberül, mint Origenész, Szent Jeromos és mások.
A Makkabeusok első könyve tele van történelmi csaták leírásával. Tekinthető teljesen hiteles forrásnak? Hol találták meg, és most megtekinthető valahol eredetiben is?
A Makkabeusok könyve, ahogy említettem, héberül sajnos nem maradt meg, hanem megmaradt ennek a görög fordítása. A legősibb kódex, amelyben kézzelfoghatóan olvashatjuk, ez a sínai kódex, Krisztus után 4. században másolták. Valószínűleg Alexandriában, Egyiptomban, ahol egy nagyon jelentős könyvtár volt valaha, a könyvtárban másolták is a kódexeket, és emiatt a keresztények, akik ott éltek, a szövegmásolásnak a művészetét gyönyörűen megtanulták. Alexandriában lett egy biblia iskola, amelyet így is nevezünk, hogy alexandriai iskola. Ennek az egyik nagy vezetője Origenész volt. Vagyis itt a keresztények nagyon pontosan megtanulták másolni a szövegeket, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Ez az oka, hogy az újszövetségi szentírásból is, de az ószövetségből is a legpontosabb görög szövegeink innen maradtak meg. És innen való ez a sínai kódexünk is. A kódex a sínai Szent Katalin ortodox kolostorba kerül, és itt találja meg egy Tischendorf nevű német kutató az 1800-as évek közepén. Ámulattal látja ezt a nagyon ősi kódexet, utána döbbenettel veszi észre, hogy a szerzetesek néha eltüzelnek egy-két lapot ebből a kódexből, mert ez egy régi félig széteső könyv volt az ő szemükben, és gyakorlatilag elcseni onnan, azt állítja, hogy majd kölcsönveszi, de gyakorlatilag elviszi a kolostorból. Mivel ő az orosz cárnak az ajánló levelével jutott be ebbe az ortodox kolostorba, és az ő nevében kéri úgymond kölcsön a kódexet, a kódex Szentpétervárra kerül. Később azonban a kommunista forradalom után Sztálinnak óriási szüksége van pénzre, és emiatt eladja ezt a kódexet a British Múzeumnak egy hatalmas összegért. És így a kódex jelenleg Londonban, a British Múzeumban található. Én is voltam ott, és én is láthattam a sínai kódexnek ezt az eredeti példányát. Egyébként a Makkabeus könyv megmaradt más görög fordításokban is, tehát nem egy fordítás készült róla, hanem több típusú görög szöveg. A másik az a Lukianus vértanú által kialakított görög szöveg, Krisztus után 3. században születik. És készülnek róla latin fordítások is, szintén két formában, a Vetus Latina és a Vulgata alakjában. A Makkabeus könyv nagyon sok forrásra támaszkodik. Az egyik legjelentősebb egy Cirenei Jázon nevű történetírónak egy ötkötetes műve a Makkabeus korszakról. Ezt olvassák a szerzők, az első és a második Makkabeus könyv szerzői is. Illetve hozzáfér a szerző a templomi levéltárhoz, és idéz is sok levelet, dátummal, címzettekkel és sok minden részlettel együtt. Összesen 13 ilyen levélnek a részlete van benne a Makkabeus könyvben. Római szenátusnak írt levelek, Spártának, Szeleukide uralkodóknak, zsidó főtanács az uralkodónak és más hasonló dokumentumok. Óriási a szerzőnek a helyismerete, tehát látszik, hogy nem kitalált dolgokat mond el, mint a tenyerét ismeri Júdeát és a Zsidóországnak különböző völgyeit, hegyeit, csatatereit. Nagyon pontosan jelzi az időpontokat, a személyeket. Vannak persze a műben túlzások is, főleg a számokban, amikor az ellenséges hadseregnek a méretét leírja, nyilván növelni akarja a győzelemnek a súlyát, vagy a számszerű mennyiségét, és ilyen módon túlzásokba esik. Óriási a nemzeti érzés benne, és emiatt az ellenfeleket kicsit negatívan ábrázolja, vagy jellemzi. Néha megfigyelhető az is, hogy régi bibliai mondatokat idéz. Gedeonnak a mondatát például, hogy nem a számokon múlik a győzelem, hanem az Úr segítségén, vagy Dávid mondatát, hogy ti karddal, lándzsával jöttök ellenünk, mi a seregek urának a nevében jövünk ellenetek. Vagy Mózes mondatát, hogy ne féljetek, az Úr harcol értetek. Tehát klasszikus zsidó történelmi emlékek előjönnek, de ez nem azt jelenti, hogy maga az eseménysor, amit leír, az ne lenne nagyon is pontos. Ismerjük ezt a kort egy híres görög történetírónak a művéből, Polybius műveiből. Vagyis a főszereplők mind szerepelnek Biblián kívüli forrásokban is. Akár IV. Antiochus Epifánisznek az utódai, 5. Antiochus Eupátor, Demetrius Szótér, a hadvezérek Nikánor, Gorgiász, a főpapok Oniás, Alkimus, Jázon. Tehát ezek a szereplők abszolút történelmi személyek, akik sokfelé a korabeli forrásokban is szembe találkozunk velük, ismerhetjük őket innen is.
Pontosan ez lenne az utolsó kérdésem. Olvasva a könyvet feltűnt az, hogy találkozok olyan szereplőkkel, akiket történelem tanulmányaink során is vettünk. Kicsit vegyük végig ezeket a szereplőket, kik azok, akik valóságban ugyanúgy a világi tanulmányainkban is előkerülnek.
Mindenek előtt a Szeleukida uralkodók, Antiochus Eupátor 164-161-ig uralkodik, Demetrius Szótér 161-150-ig, Nikánor, Gorgiász, a nagy hadvezérek, Oniás főpap, Alkimus főpap. Hallunk egy sírról is, amelyet a Makabeus család fölépít, ez 143-ban készül el Modinban. Ezt is más forrásból is, illetőleg a régészet leleteiből is világosan láthatjuk, ennek a síremléknek a maradványai ma is megtekinthetőek. Mi is jártunk ott egyébként a betlehemi tanulmányaink folyamán több alkalommal is. És hát aztán a többi uralkodó, Johannes Hyrcánus, aki uralkodik 134-től 104-ig, őt is említi még a Makkabeus könyv. Ez is jelzi, hogy a könyv keletkezési ideje az körülbelül Krisztus előtt 100. Ennek az uralkodói ciklusnak a végén születik meg a Makkabeus könyv. Hadd mondjak egy szót arról is, hogy mi ennek a könyvnek az üzenete. Mi az, amit számunkra, mint fontos kincs, át akar adni. Az egyik nagy üzenet azt gondolom az, hogy egy nemzet nem egyszerűen etnikai alapon születik meg, hogy egy nagy közös gyökerű népcsoport egy helyen lakik. Nem is egyszerűen nyelvi alapon, hogy egy nyelvet beszélnek, hanem kell hozzá valami belső tűz, egy belső cél, ami alapján az életüket szervezik. A zsidó nép így születik valaha. Nem egyszerűen egy etnikai egység a zsidó nép, ahogyan a történelemből egyre világosabban látjuk, jönnek Egyiptomból megszabaduló rabszolgák Józsué vezetésével. De vannak nagyon sokan, akik mindig is Kánaánban éltek, szintén egyiptomi uralom alatt, mert Kánaán ekkoriban az egyiptomi fáraók fennhatósága alatt volt. Ők is vágytak a szabadságra. És lassanként a dombokon ezek az emberek összetalálkoznak. És megszületik egy törzs szövetség, ezt Józsué könyvében nagyon pontosan leírva látjuk, a Szíkemi törzs szövetség. Ennek a szövetségnek a lényege a szabadító Istenbe vetett hit. A 12 törzs 12 hónapon át a központi szentét el fogja látni. Elsősorban nem egy etnikai egység, nem nemzeti alapon születik meg, hanem a hit alapján. Így van ez a magyar nép születésével is. Kellett hozzá Árpád fejedelem, aki akarta népének egy szép és biztonságos hazát. Végre a háborúktól, az állandó helyváltoztatástól megszabadulni, és egy szép jövőt adni a nemzetének. És még inkább kellett hozzá Szent István, Géza, Boldog Gizella, Szent Imre, kellett hozzá Szent Adalbert, Szent Gellért, Szent László, nagyon sokan, akik meglátták a kereszténység hatalmas kincsét, és megnyitották a magyar nép kapuit ezelőtt a történelmet megtermékenyítő óriási kincs és erő előtt. Egy népnek addig van jövője, ameddig ez a szellemi kincs a nép tagjaiban ott van, ott ég. Nem egyszerűen etnikai vagy nyelvi dolgok tartják meg a nemzetet, ennél több kell. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amely valaha létrehozta. A magyar nép születésének a legfőbb gyökere a kereszténységgel való találkozás. Ekkor szilárdul meg a nemzetünknek a jövőképe, öntudata, ekkor születik meg a magyar állam. Addig van jövőnk, amíg ezzel a kincsel kapcsolatban vagyunk. És éppen így Európa születésének a legfőbb létrehozó szellemi ereje a kereszténység, amely létrehozza az első iskolákat, az első kórházakat, megtermékenyíti a művészetet, tudományokat. A Makabeus könyv ugyanerről van, a hitnek a hatalmas erejéről, amely akkoriban, Júdás Makabeus idején a zsidó népet megmentette, a túlélését biztosította.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, a következő adásunkban folytatjuk az Ószövetség részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.